Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast.
Abba hiszek, hogy ez egy közös együttélés a család meg a szülő-gyerek kapcsolat, amiben hatunk egymásra. És az, hogy én mit kezdek szülőként, anyaként az élet kihívásaival, azt látja a gyerekem, azt sokkal inkább látja. Akkor említettük itt a maximalizmus, mert ezt olyan gyakran hallom, hogy mondjuk jön egy szorongó gyerek, és mondják a szülei, hogy de hát mi nem presszionáljuk őt, hogy hibátlannak kell lenni a dolgozatnak, vagy csak ötösöket hozhat. Mi ezt egyáltalán nem várjuk tőle. De hogyha megkérdezem tőlük, hogy és ők hogy vannak a saját, nevezzük így, hibáikkal, vagy hogyan reagálnak arra, ha valami nem tökéletes, akkor azért az gyakran kiderül, hogy a szülők is nagyon maximalisták magukkal. Hát akkor a gyerek ezt tanulja el, ezt látja.
Vélekedik Teisz Dóra, pszichológus, akivel ma a szülő és gyermek kapcsolatáról beszélünk. Tartsatok velünk!
Sokszor mondják, hogy a legtöbb dolog, ami kihatással van az életünkre, az gyerekkorunkban történt, ott dőlt el. Akár a felnőttkori szorongásaink, a sikertelenségünk is néha azzal magyarázható, hogy valami félrecsúszott gyerekkorunkban. Ebből kiindulva nagyon fontos lenne szerintem, hogy idézőjelben ideális gyerekkorunk legyen, és szintén ebből kiindulva a szülőknek van a legnagyobb felelőssége az életünk alakulásának a befolyásolásában. Viszont azt is tudjuk, hogy az élet és a körülmények legtöbbször nem ideálisak, és szerencsére a gyerekkori vagy egyéb időszakban szerzett traumákból van kiút, és túl lehet lépni rajtuk, fel lehet őket dolgozni, tehát egy gyerekkorunkban szerzett sérülés nem végítélet. Visszakanyarodva itt a szülői felelősségre, innen indultunk ki, azért mégiscsak jobb szerintem, hogyha nem kell semmit feldolgozni, és gyerekkorunkban pozitív impulzusok értek minket, úgyhogy ezért annyira fontos, vagy érdemes odafigyelni a szülő-gyermek kapcsolatra. És ez az első kérdésem, hogy mit tehet a szülő annak érdekében szerinted, hogy a gyermekével jó kapcsolatot ápoljon, és mire figyeljünk oda a korai szülő-gyermek kapcsolatban?
Örülök, hogy ilyen izgalmas témát hoztál, és annak is nagyon örülök, hogy ez, amit te most itt a felvezetőben mondtál, ez egyre inkább a fókuszban van, és a szülők is ezt tudatosítják, erre figyelnek, hogy milyen nagy a felelősségük és a feladatuk a korai években, és hogy nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódnak a gyermekükhöz, hogyan gondozzák, hogyan figyelnek rá oda, és én látom azt, hogy a szülők erre, legalábbis akik hozzám fordulnak, vagy akikkel én kapcsolatba kerülök, hogy egyre igényesebbek, odafigyelnek a gyerekükkel való személyes kapcsolódásra, odafigyelnek a gyermekük érzelmi életére. Nyilván akik hozzám eljönnek, azok igyekeznek ebben fejlődni, eszközöket fejleszteni, hogy hogyan tudnák úgy megoldani a könnyebb, nehezebb hétköznapi helyzeteket, hogy egy normális felnőttet, vagy egy egészséges felnőttet tudjanak nevelni. Viszont azt is látom, hogy ezzel párhuzamosan, hogy ez most már egy köztudott téma, hogy igen, az első életévek és a szülő-gyerek kapcsolat az nagyon fontos, meghatározó a felnőtt működésünkbe, meg életünkbe. Szóval amióta ez ilyen figyelmet kapott ez a téma, azóta azt látom, hogy ez még több terhet vagy bűntudatot tud sokszor tenni a szülőkre vagy az anyákra. És hogy az igényességgel párhuzamosan, meg azzal a tanulási, fejlődési igényünkkel párhuzamosan van egy nagyon nagy teher, meg bűntudat is a szülőkön, és hogy így terjed például az anyák közt, nem tudom, hallottál-e róla, de hogy terjed egy ilyen fogalom, hogy hát akkor én szaranya vagyok. Ma reggel bal lábbal keltem föl, vagy egy rossz éjszakánk volt, türelmetlen vagyok, kiavatlan vagyok, na most traumatizálom halálra a gyerekemet, olyan felnőtt kora lesz, hogy annyi. Szóval, hogy tényleg van egy ilyen túlzott teher az anyákon, és hogy egyrésztől az egyik első dolog, amit így mondanék, hogy mit tehetünk azért, hogy nagyon fontos, hogy valahogy szülőként igyekezzük ebbe az egészben jól érezni magunkat. És hogy mindig szoktam mondani a szülőknek, akik jönnek hozzánk, hogy én még nem találkoztam, hogy azért felnőttként valaki azért ült volna ott az én kanapémon, mert az anyukájának volt egy rossz napja, vagy volt egy türelmetlen felcsattanása, vagy időnként előfordultak olyan nevelési eszközök, amik nem voltak szerencsések, és hogy nem azt mondom, hogy én most ezeket itten propagálni szeretném, mert szó sincs róla. Szóval, hogy inkább attól traumatizálódnak a gyerekek, hogyha valami nehéz nekik, érzelmileg megterhelő, és abban magukra maradnak. Mert hogy tényleg, ahogy te is mondtad, hogy az élet ez nem mindig ideális, ez egy csomó minden hoz a családok elé, a gyerekek elé, ami kihívás, ami nehéz, ami megterhelő. Ami a legfontosabb, hogy ebbe így érzelmileg ott legyünk a gyerekeink mellett, hogy segítsük ezt nekik feldolgozni, megdolgozni, megküzdeni. És hogyha meg valami nem úgy sült el, mi is érezzük, hogy na most anyaként nem úgy szóltam, vagy nem úgy léptem be egy helyzetbe, akkor lehet azt mondani, akár egész pici gyerek is megérti, hogy sajnálom, ez nem volt jó, hogy én is tanulom a türelmet. Szóval, hogy azt tudom mondani, hogy ami leginkább traumatizál, ha történik a gyerekkel valami bántó, valami fájdalmas, és abban nem éreznek vele együtt, abban nem nincsenek vele ott a szülei, vagy esetleg azt kell mondani a családban, hogy hát ez amúgy rendben van, és közben meg neki az fáj, vagy megterhelő. Hogy ezek azok, ami miatt ott ülnek a felnőttek a kanapémon, és hullatják a könnyeiket.
Akkor hozzád inkább olyan felnőttek érkeznek, akik a saját gyerekkori traumájukat akarják feldolgozni, vagy szülők, akik most akarnak egy nem traumatizált gyereket nevelni?
Hát van mindenféle helyzet. Nyilván, aki szülőként érkezik hozzám, annak általában egy nagyon erőteljes témája az ő saját szülősége, anyasága, apasága, az abban rejlő kihívások, ahogy ő ezt megéli. És hát nagyon sokszor hozzák ezt a bűntudatot, ezt a szaranyasság, vagy szarszülőség, már bocsánat, de így mondják, vagy így terjed ez nálunk, érzést. Hogy legszívesebben ezt így levenném a szülőkről, ezt a bűntudatot, és azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb, hogy akkor tudunk a gyerekeinkhez is gyengédek lenni, együttérzőek, elfogadóak, ha magunkhoz is azok vagyunk. És sokszor, hogyha jön egy szülő, és ezt érzékeli magán, ez egy óriási dolog, hogy én nem vagyok olyan együttérző a gyerekem, mert iszonyatosan nehezen viselem a hisztieit, vagy a nyafogását, vagy sokszor azon keresztül vezet az út a gyerek felé, hogy elkezd önmagához kapcsolódni, és önmagával megértőbb lenni, akkor tud a gyerekkel is.
Ez az odafigyelés, ez nagyon jó, hogy mondod, mert akkor a szülő-gyerek kapcsolatban ez az egyik kulcsfogalom, hogy odafigyeljünk. De nem elég csak a gyerekre odafigyelni akkor, hanem magunkra is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk. És itt jön képbe ez a szülők és a pihenés. Ez egy olyan szókapcsolat, amit szinte nem is ismernek a szülők, mert hát pihenni, ugyan, mikor, miért. És akkor egy picit azért hívjuk fel erre a figyelmet, hogy miért is fontos a szülőknek is a pihenés, meg a saját magunkra való odafigyelés, és hogyan, illetve mikor pihenhet egy szülő.
Nagyon fontos téma, én is azt tapasztalom, hogy így a szülőknek a nagy része, aki hozzám fordul, hogy is mondjam, vagy kiégésben van, vagy a kiégés szélén áll, szóval, hogy így kimerültek fizikailag, érzelmileg, lelkileg, testileg. Ez fontos tudatosítani magunkban, hogy a szülőség az egy nagyon intenzív szolgálat, hogy az életnek talán az egyik legnagyobb feladata. És hogy az jut eszembe, hogy a Vekerdi Tamás mondta régen, hogy ezt tudnunk kell, hogy a gyerek egy olyan működésmód, hogy a szülőnek lerágja a csontjáról a húst is. Mindent akar belőlünk kapni a gyermek, és hogy időnként el kell menni, hogy visszanövessük a húsunkat, hogy legyen mit újra rágcsálnia. Hát nagyon fontos, hogy mi szülők jól legyünk a bőrünkbe. Minél kisebb egy gyerek, annál inkább érzelmileg a szüleire van hangolódva. Ezt talán úgy tudnám megmagyarázni, hogy nagyon érzékenyen érzi, meg átéli a szülőknek az érzelmi állapotát. Most ebben sem a bűntudatot akarom kelteni, hogyha anyának vagy apának van egy rossz napja, akkor annyi traumatizált a gyerekkész, de hogy mégis ezt így fontos működtetni az életünkbe, megszervezni. Ez nem könnyű feladat, ez általában nincsen ilyen vörös szőnyeggel előttünk így. Kirakva ez az út, tehát sokszor komoly szervezést igényel. Sőt, mondanék is egy provokatív mondatot, de hogy ez abszolút így van, hogy a gyereknevelés az nem is egy egyemberes feladat, de még csak nem is kétemberes feladat. Tehát, hogyha végignézünk az emberiség történetén, ez mindig vagy a nagy családokban megosztódott ez a feladat, tehát a gyereknek volt lehetősége több mindenkihez kapcsolódni, vagy a gazdagabb családokban ott volt a cselédség, aki segítette a szülőket, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy soha ilyen egyedül a szülőségben nem voltak a szülők, mint most, meg amit most várunk magunktól, akár anyaként, hogy egyedül egy napot végig menedzselni, mondjuk egy fogzó kisgyerekkel. Hát ez egy nagyon megterhelő feladat. De hogy akár még így az 50-es években is, jobban, még a városban is, az egész felnőtt társ, mondjuk egy bérházban, ezeket mesélik az idősök, én is innen tudom, mindig voltak olyan idősebb, fiatalabb nénik, bácsik, akik odafigyeltek a gyerekre, akinél lehetett harapni egy vajas kenyeret, vagy egy lekváros kenyeret. Tehát, hogy én azt látom most, hogy a modern szülők nagyon egyedül vannak ebben a feladatban, ez nem egy egyszülős, egyemberes feladat, és hogy most ezt nem azért mondom, hogy dőljünk kardunkba, és keseredjünk el, hanem azt, hogy tudnunk kell, hogy így ez a posztmodern embernek ez az egyik kihívása, az elmagányosodás, és szülőként is az, hogy magunkra maradunk egy érzelmileg, fizikailag megterhelő helyzetbe, és hogy erre kell nagyon kreatívan kidolgozni a saját válaszainkat, vagy megküzdésünket, mert hogy tényleg nagyon sok, ugye most az a helyzet, hogy régen, mit tudom én, 50-55 évesen nyugdíjba mentek a nagymamák, és lehetett rájuk jobban számítani. Most ez ugye nincsen. Nagyon sokszor távol vannak a nagyszülők, vagy még bőven dolgoznak, vagy nem tudnak a saját nagyszülőségükre hangolódni, nem lehet rájuk számítani. De például találkozok kreatív anyukákkal, aki például azt csinálták, ez tényleg egy valós élethelyzet, hogy összefogott két anyuka, és kitalálták, hogy már egy évesek voltak a picik, hogy a hétnek az egyik napján az egyik anyuka van a két picivel, a másik napján meg közösen megfizetnek egy babysittert. És ez azt jelentette, hogy két napjuk felszabadult arra, hogy akkor elintézték a hivatalos ügyeket, a bevásárlás, vagy a hobbiukra egy kicsit jutott idő, a töltődésre, vagy elmentek valami továbbképzésre. Tehát, hogy nagyon érdemes összefogni, vagy így keresni ilyen kreatív megoldásokat, és hogy ez tényleg egy minimális összegből felszabadult két szabad napjuk a héten, amivel azt csináltak, amit akartak.
Említetted a szervezést, valóban sokszor már meg kell szervezni a pihenést is, hogy legyen rá idő, vagy beosszuk, akár a párunkkal megbeszéljük, vagy akkor a szülőkkel, vagy barátnőkkel, bárkivel, hogy át tudod vállalni, tudunk-e segítséget kérni vajon tőlük, mert ez is nagyon fontos, hogyha valaki nem tud segítséget kérni, és tényleg magára vállal mindent, akkor előbb-utóbb a kiégés szélére sodródik.
Igen, és hogy ezzel akár nekünk is így önismeretileg is dolgunk lehet, ha azt éljük meg, hogy most már kiégés szélén vagyok, hogy vagyok én azzal szülőként, hogy meghúzzam a határaimat? Hogy vagyok én a maximalizmussal? Miért akarok mindent én csinálni? Miért gondolom azt, hogy mindent én tudok csak a legjobban megadni a gyerekeimnek? Hogy vagyok én azzal, hogy megengedjem magamnak a pihenést? Szóval, hogy sok-sok kérdést felvetez, amiben érdemes szülőként a mélyre ásni, akár így önismeretileg, vagy terápiásan is. Hát nagyon sok szülő jön ilyen témákkal pszichológushoz.
Sokan ugye erre a tökéletes szülőre hajtanak, a hónap szülője díjat akarják például elnyerni, és szerintem itt kell szólni egy picit a példamutatásnak a fontosságáról, mert nagyon sokan említik azt is, hogy hát hiába mondom ezt a gyereknek, és nem csinálja, mégsem úgy teszi. Holott nagyon fontos, hogy valamiről ne csak beszéljünk, hanem szülőként úgy is cselekedjünk szerintem. Te mit gondolsz erről a példamutatásról, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát ez iszonyatosan fontos, mert hogy a gyerek sokkal többet tanul az utánzásból. Tehát nem is feltétlenül azokból a szavakból, amiket mondunk neki, hanem egyszerűen nézi csak a hátunkat, és látja, érzékeli azt az érzelmi közeget, amit így megteremtünk a családba. Hát úgyhogy számtalan történetet tudok mesélni. Említetted ezt a maximalizmust meg, hogy ez a szuperanyasság, szuperszülőség, és hogy nagyon érdekes, mert sok olyan felnőttel dolgozom, akik azért keresnek meg, mert úgy érzik, hogy valahogy így lelkileg elakadtak a párkeresés témájában. És szoktam velük beszélgetni, meg rajzoltatni őket, meg arról gondolkodunk, hogy mit láttak ők a saját családjukban ezzel kapcsolatosan, és hogy például nők esetében gyakran találkozom azzal, tehát mondjuk egy olyan nő, aki azt érzi, hogy nagyon szeretne párt találni, nagyon szeretne családot alapítani, de hogy valamiért így, mintha tudatalatti nyomná a féket, valamiért így nem jön neki ez össze. És hogy azzal találkozom, hogy például elvarázsolt családrajzba az ő anyukája az valami tündérbe oltott angyal, és hogy el is mondja, hogy az ő anyukája, hogy is mondjam, túl jó anyuka volt, akire mindig lehetett számítani, aki mindig szolgálta a családot, aki mindig elsimította a konfliktusokat, aki fantasztikusan helytált az anyaságába, de igen ám, de hogy egy gyerek ezt letapogatja, hogy ilyen csúcs szuperanyának lenni nem olyan jó belülről. Szóval elég jó anyának lenni, tehát jó, hogyha a gyerek látja, hogy a anyának is vannak olyan pillanatai vagy idejei, amikor ellazul, amikor a hobbiának él, amikor jól érzi magát a bőrébe, amikor nem a más, nem a családját szolgálja, nem a családjára hangolódik, és hogy egyszerűen ezek a felnőtt nők, ahogy látták az anyukájukat, letiltották magukban. Ezt azt mondták, ilyen anya vagy ilyen feleség nem akarok lenni, hát ez borzasztó. Szóval, hogy ez is csak azért mondtam el, hogy ez is egy figyelmeztetés, hogy a túl jó szülőség az megterheli a gyereket. Jó, ha azt látja a gyerek, hogy lehet, hogy ma csak, mit tudom én, vagy a spiritós van vacsorára, vagy bundáskenyér, nem tudom mi, valami egyszerű étel, de anya meg apa is jól érzi magát a bőrében.
Nem hajszolják túl magukat.
Igen.
Nagyon sokan, ahogy mondod, hogy félnek ettől, hogy ők nem lennének képesek magukat úgy feláldozni, vagy tényleg olyan önzetlenek lenni, mint ahogy voltak a szüleik. Néha én is azt érzem, hogy én nem leszek képes olyan jó anya lenni, mint amilyen az én anyukám volt, és hogy mindent feladni a családért, mert ugye nekem is van már karrierem, vannak terveim, céljaim, és ha most ez mind fel kellene adni egy gyerekért például, vagy egy házastársért, akkor ez lehet, hogy egy túl nagy áldozat lenne, és azt gondolom, hogy hát ez nem biztos, hogy belefér most nekem. És akkor ezért tolom szépen, majd később lesz, aztán a végén meg lehet kifutok az időből.
Hát ne is adj föl mindent, meg szoktam is mondani, hogy kell, hogy legyen élet, jó életünk a gyerekek születése után is, és hogy igen, talán az előző generációban ebbe kevesebb mintát láttunk, tehát hogy nagyon, nagyon ez volt a szokás, hogy teljesen mindent beáldozni, föláldozni, és hogy a mostani fiatalok meg azt élik meg, hogy ez nem vonzó, ez egy kínszenvedés. Meg kell ezt akkor dolgoznunk, hogy hogy tudom én majd a feleség szerepemet, vagy az anya szerepemet úgy vinni, hogy abban legyen egy csomó öröm is. És hát nyilvánvaló, beszéltünk ugye arról, hogy egy kisgyereknek a nevelése az egy nagyon nagy szolgálat. De meg kell valahogy szerveznünk az elszabadulásokat, a feltöltődéseket. Különben tényleg egy mártírsággá válik, ami a gyereket is terheli. A gyerek akkor érzi magát a leginkább szeretve, ha többnyire szeretek vele lenni. Ha már kiégtem benne, ha már az egész csak egy magamra kényszerített feladat, akkor azt valahogy a gyerek is érzékeli a csápjaival. És azt gondolja, hogy én egy kényszerű feladat vagyok anyának meg apának. Szóval, hogy akkor pihenünk, vagy magunkért tesszünk, szülőként a saját jólétünkért, azt mindig a gyerekért is tesszük. Talán könnyebb így mennünk, ha ezt is tudatosítjuk. Amikor mi jól vagyunk, főleg mi nők, anyák, akkor valahogy az egész család jobban van. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy kidobott idő vagy pénz, azt megszervezni nagyon fontos, hogy mi anyák jól legyünk a bőrünkben.
Igen, még egy picit visszatérve itt erre a szülő-gyerek kapcsolatra, hogy akkor hogyan tudunk kommunikálni a gyerekünkkel, vagy hogyan tudjuk vele azt akkor éreztetni, hogy figyelünk rá, ott vagyunk, nem csak testileg, de szellemileg is, érzelmileg is ott vagyunk mellette, és hogy hogyan tudjuk kialakítani azt a kapcsolatot, hogy megbízzon bennünk, és mondjuk felnőtt korában is ne elfelé távolodjon tőlünk, meg úgy gondolja, hogy hú, már csak szabaduljak ki ebből a házból, a szüleimtől, és akkor meneküljek innen, hanem hogy úgy érezze, hogy igen, van neki egy anyukája és egy apukája, akire számíthat. Tehát, hogy ezt gondolom gyerekkorban kell megkapnia ezt a biztosítást, vagy ezt az érzést, hogy ő számíthat a szüleire. Ezt hogyan lehet kiépíteni szerinted?
Hát, hogyha így nagyon az elejéről kezdem, vagy így a korai évekből, mi lenne, hogyha onnan indulnánk, hogy ez tényleg egy intenzív szolgálat a szülők részéről, de nem feltétlenül csak a szülők csinálhatják, tehát ebbe is lehet segítséget kérni. Szóval a bizalom kialakulása az egészen a pici babakor, az újszülött korban zajlik, és hogy nagyon jó, hogyha a szülők tudnak érzékenyen reagálni a gyereknek a szükségleteire. És én örülök neki, hogy ez a nézet, hogy hagyd sírni a gyereket, mert majd attól erősödik a tüdeje, azért ez most már kezd így kikopni, vagy letűnni, és hogy egyre több szülővel találkozok, aki tényleg ilyen nagyon érzékenyen reagál a pici babája szükségleteire, és oda tudja ennek magát adni jó szívvel. Mivel régen tartotta magát ez a nézet, és tényleg tekintély személyek is úgy, mint a gyerekorvos, a védőnő, a tapasztalt szomszédnéni, a nagyik is ezt vallották, hogy a gyereket adott esetben sírni kell hagyni, vagy nem kell reagálni a szükségleteire, mert ettől fog edzetté válni. Szóval, hogy fel lehetünk készülve, hogy ez lehet, hogy így nehézségeket fog a családon belül kiváltani. Én is emlékszem, hogy amikor ezt az utat jártam, akkor nagyon rácsodálkoztak az idősebb rokonaim, hogy már megint fölveszed. De hogy azt tényleg tudni kell, hogy a piciben ilyenkor alakul ki az, hogy ha én megszólítom a világot, és hogy tudja egy kisbaba megszólítani a világot, hát sír, bömböl, ordít, akkor az reagál rám, akkor előbb-utóbb jön valami segítség, akkor mit tudom én, telerakják a pocimat, vagy kicserélik a pelusomat, vagy dédelgetnek, megnyugtatnak. Tehát a világ az egy jó hely, ide jó megérkezni, mert jelzek, és jön a válasz. És hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél egy évben nem is lehet ezzel a nagy-nagy szeretettel meg szolgálattal elkényeztetni a babákat, a gyerekeket. Persze később azért már képesek lesznek a gyerekek arra, hogy késleltessenek, hogy tudjuk nekik majd azt mondani, hogy most várj egy picit, most befejezem, amit csinálok, és kell is a koruknak megfelelő elvárásokat majd így, hogy is mondjam, elkérni tőlük. Tehát, hogy akkor lehet egy gyereket elkényeztetni, ha nem a korának megfelelő elvárásokat támasztom felé. Tehát, hogyha én egy 5 évesre vagy egy 4 évesre is mindig iszonyatató gyorsan ugrok, biztos, hogy nem szolgálja a szükségleteit, de ha egy csecsemőre ilyen érzékenyen reagálok, az nagyon rendben van. És magam is megéltem azt az utat, ahogy én is haladtam abba, hogy gyengédebb, meg szeretettelibb lettem önmagamhoz, úgy tudtam így együttérzőbb is lenni a gyerekeimmel, úgy tudtam egyre inkább azt a szülői feladatot, mert szülőként gyakran egy ilyen tartály vagyunk, érzelmi tartály. A gyerekeinknek sok-sokféle érzését, frusztrációját nagyon jó, ha így meg tudjuk tartani magunkba, és akkor ezt egy picit így átalakítva valahogy így úgy visszaadni nekik, hogy ez egy kicsit jobb, vagy egy kicsit vihetőbb, vagy viselhetőbb.
Mint a víztisztító, hogy rajtad keresztül átfolyik, te megtisztítod, és akkor ők már az iható vizet kapják meg, ami már kicsit...
Jó, ez nagyon tetszik ez a példa. Igen, én is gondolkozom, hogy mit tudnék mondani. Mondjuk nagyon kiakad valamin a gyerekem, pici gyerek, és nagyon sír, mert nem tudta befűzni a cipőjét, akkor ez a tartály szerep lehet az is, hogy bosszankodom, hogy már megint nyávog, már sérti a fülemet, már miért kell ezed, hogy milyen banális, hétköznapi dolog ez a cipőfűzés, de hogy neki az akkor és ott nagyon fontos. És hogyha tudok felé így fordulni, hogy igen, hogy nagyon szeretnéd bekötni a cipődet, és hogy ez nem könnyű 4 éves korba mondjuk, vagy 5 éves korba. Ha tudok ilyen türelmesen és nyugodtan beszélni hozzá, és elismerni azt, hogy ez az ő világában egy központi probléma épp most.
Tehát, hogy akkor hogyan neveljünk egészséges felnőtteket a gyermekünkből, mert ez lenne a kérdés, hogy ugye már gyerekkorban indítjuk el őket azon az úton, ami mondjuk afelé vezet, hogy kibontakozzanak később, megismerjék saját magukat, és elinduljanak ezen az önismereti úton, amiből majd utána ők is szülővé válnak. Tehát, hogy gyerekkorban mi szülők hogyan tehetünk azért, hogy egészséges felnőtté váljanak a gyerek majd?
Hát itt azért nem tudok attól elszakadni, hogy egészséges felnőttek vagy szülők tudnak, most akkor használjuk ezt a szót, hogy egészséges gyerekeket nevelni, és hogy a gyerekek biztos, hogy egy óriási önismereti feladat elé fognak állítani minket. Nem csak a párunk fogja nyomkodni az érzékeny gombjainkat, hanem a gyerekeink is hozzák azokat a témákat, amikkel dolgunk van, vagy amiben elakadtunk, vagy ami nekünk is még ilyen gyerekkori hiányunk, tehát hogy én nem tudom azt megkerülni, hogy a legjobbat akkor tehetem a gyerekemnek, hogyha a saját jó mentális állapotomon dolgozom. Ahhoz a szülőhöz jó kapcsolódni, aki jól van a bőrében. Van a Jungnak egy nagyon ütős mondata, én ezen sokat szoktam gondolkodni. Ő azt mondja, hogy semmi nincs nagyobb hatással a gyerekekre, mint a szülők meg nem élt élete. Azért ez nagyon, nagyon erőteljes. Mi az, amit én szülőként nehezen engedek meg magamnak? Mi az, amit akár túlkompenzálok? Vagy amit én nem kaptam meg gyerekként, és ott sikít bennem egy sebzett gyerek? Szóval, hogy ezekkel szülőként dolgom lesz tutira.
Igen, mert ugye sokszor mondják azt, hogy a szülő azt szeretné, hogy a gyereke majd, ha én nem lettem mérnök, akkor majd a gyerekből mérnök lesz, és akkor ugyanazt az utat fogja végigvinni, és legalább én akkor kiélem a saját meg nem élt vágyaimat benne. Holott ez akkor lehet, hogy csak ráerőltetjük a gyerekre, hogy mérnök legyen, ő pedig orvos akart lenni.
Hogyne, hogyne, hát ezek nagyon nem szoktak jól elsülni. Amikor jaj, hát én nem tudtam megtanulni zongorázni, na majd a gyerekem. Hát ezek általában azt szokott ebből kisülni, hogy a gyerek jól utál zongorázni, és az egész életére elmegy a kedve tőle, tehát hogyha nem lehet meg a saját motivációja, vagy nem keresheti meg mondjuk már egy nagyobb gyerkőc azt a külön órát, ahol ő jól érzi magát, hanem azért kell mondjuk focira járni, mert apuka nem lehetett focista, és akkor most de a fiából focistát farag, szóval ezek nagyon rosszul szoktak elsülni, eltávolítja a szülőt meg a gyereket egymástól, lehet köztük akár egy jó nagy harag, mert a gyerek érzi, vagy dacos, vagy nyilván, ha nagyon erősen ragaszkodnak a szülők, akkor próbálják a dacát letörni, de az is lehet, hogy ez akár olyan szélsőséges mértékekig megy, hogy a gyerek azt érzi, hogy csak akkor van elfogadva, meg szeretve, ha azt az utat járja, amit a szülők kijelöltek neki.
Mi az a gondolat, amit jó lett volna, hogyha mondjuk te is tudsz, mielőtt szülővé válsz?
Hát, hogy azért itt én is tudok kapcsolódni ehhez a gondolatmenethez, hogy a szükségleteinknek a jó képviselete. Én ugye nagyon fiatalon lettem anyuka, 24 éves voltam, amikor a nagyobbik fiam megszületett, és hogy én egy középső gyerek vagyok, hárman vagyunk testvérek, nagyon hoztam ezt magammal, hogy másokra hangolódni, ugye nem is véletlenül választottam egy ilyen szakmát, mások szükségleteire figyelni, hogy én olyan kis szendvics gyerek vagyok ott középen, és hogy nagyon jó lett volna, hogyha tudom már úgy, tudok én is úgy szülőként segítséget kérni, anyaként, ahogy ez nekem a legjobb. Ha jobban tudom a családon belül is a saját szükségleteimet képviselni, hogy az azt hiszem, hogy sok nehéz pillanattól megkímélt volna, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a nehéz pillanataimat tudtam növekedésre használni. Az a helyzet, hogy most meg a gyerekeimnek az elengedéséhez kell felnőjek, most egy új szakaszba lépett az életem, szóval mindig van valami lehetőség a fejlődésre, a növekedésre. Azzal, hogy most már nem kell őket olyan intenzíven gondozni, most már 17 meg 15 évesek a gyerekeim, újra lett időm magamra. Egy új szerep, egy új élethelyzet, amit most kóstolgatok, meg így töltögetek ki, és hogy azzal együtt, hogy ez egy óriási nyeresség, hogy visszanyerem az időmet, vagy visszafordulhatok jobban önmagam fele. Azzal együtt nyilván van egy vesztesség része is, hogy azok a pici gyerek érzelmek, ahogy egy kisgyerek az anyukája felé fordul, hát azok most ilyen kamasz eltávolodásban csaptak át, és hogy ezt is valahogy át kell formálnom, vagy pótolnom kell az életemben. Úgyhogy ez egy szép nagy feladat. Most ezzel nézek szembe.
Megint visszakanyarodok, bocs, hogy így egy kicsit ugrálok így a beszélgetésben, de így lassan ülepszik le bennem is az, amiket mondasz. Említetted azt, hogy általában azért nem abból alakul ki egy trauma, hogy az anyukának egyszer rossz napja volt, kiborult a bili, türelmetlenebbül viselkedett a gyerekével, és akkor mondott valamit például, hanem mégis akkor miből alakulhat ki egy trauma? Tehát ez a fokozatosan, hogy nem figyelünk oda a gyerekre? Vagy milyen olyan cselekedetek, vagy események vezethetnek oda, hogy egy gyermek gyermekkorában traumatizálódjon?
Sokféleképpen kialakulhat egy trauma. Vannak olyan traumák, ami egy tragikus történés. Vannak olyan élethelyzetek, amiket nem lehet elkerülni, mondjuk egy nagyszülő halála, vagy akármilyen tragédia, akár egy testvér halála, vagy valamilyen nagy veszteség a családban, vagy ami gyakoribb, hogy mondjuk elválnak a szülők. Hát, hogy vannak ilyen történések, ezt tudjuk, ezt látjuk. És az a fontos ebben, hogy akkor válik ez megdolgozhatóvá, földolgozhatóvá, akkor tud ebből gyógyulni a felnőtt is, meg a gyerek is, hogyha nem marad ebbe egyedül, hogyha vannak csatornák, utak, ahol kifejezheti a fájdalmát, kifejezheti az érzéseit. Szóval a gyerekeket azért érdemes ebbe segíteni, mert ő még nem tudja megfogalmazni azt, hogy most szomorú vagyok. Nem tudja megfogalmazni azt, hogy most ez borzalmasan feszít engem, vagy nagyon szorongok, hogy mi lesz az életünkkel, ha ti elváltok, vagy ha apa elmegy. És hogy ebben ennek a kimondásában mi szülők tudunk segíteni, vagy akár a terápia is tud segíteni. Egy csodálatos eszköz a gyerekeknél, de szerintem a felnőtteknél is a játék. Például egy olyan esemény, ez mondjuk így velünk történt meg, amit néha hoz az élet, ha akarunk, hanem, hogy sajnos pont előttünk, a kocsiba ültünk, végignéztünk egy balesetet, egy súlyos balesetet. És akkor hát mit tudtunk csinálni? Jöttünk haza, és hogy a gyerekek már vették elő az autókat, és játszották le a balesetet. Ezzel teszik ők földolgozhatóvá a világnak a történéseit. És akkor ezt lehet úgy fordítani, hogy megmentjük az autó balesetben, tehát elszenvedett embereket. Tehát, hogy a játék az egy nagyon fontos eszköz a gyerekek életében, amin keresztül ki tudják fejezni az érzéseiket. Az is nagyon fontos, ha már így az érzelmi feldolgozásról beszélünk, hogy ezt ne próbáljuk meg elrejteni mi felnőttek a gyerekek elől, hogy nekünk is vannak nehéz pillanataink, vagy veszteségeink, vagy szomorúságaink. Ha elvesztünk valakit, lehet sírni a gyerek előtt, vagy lehet sírni vele együtt. Ez sokkal inkább elviselhető, feldolgozható a gyerek számára, mint hogyha valami feszültség ott lebeg a családba, amit nem lehet kimondani. Vagy beszélhetünk arról is, hát most egy csomó ilyen szorongásteli helyzet van a világban. Volt ez a koronavírus, itt van a háború. Ezekről azt gondolom, hogy fontos velük beszélgetni, de felnőttként azt is fontos, hogy ha mondom, hogy én szorongok, vagy félek, mint szülő, vagy ez nekem nagyon rossz hír, vagy ez nekem nagyon nehéz, vagy sírok is, de hogy azt is tudja megmutatni a gyerekkel, hogy mit kezdek ezzel a nehéz érzésekkel. Tehát nem csak ilyen kezeletlenül ráömlesztem, rázúdítom a gyerekre, vagy adott esetben még azt is várom tőle, hogy ő legyen az érzelmi támaszom, hanem hogy megmutatom neki, hogy lehet szomorúnak lenni, és hogy mit lehet azzal kezdeni. Mit fogok ezzel kezdeni? Ezt is nagyon fontos felnőttként mellé tenni. Meg lehet azt is mutatni egy családba, hogy nyilván a szülők közt is vannak konfliktusok, de hogy ki lehet békülni, hogy hogyan dolgozzuk meg azokat a konfliktusokat. Szóval nem kell a konyhába sziszegve veszekedni, mert a gyerek úgy is érzi, mondjuk miközben a nappaliba játszik. Láthatja azt, nagyon jó, hogyha vannak ebbe eszközeink, vagy ha nincsenek, akkor fejlesztünk eszközöket, hogy hogyan dolgozunk meg mi szülőként, párként egy nehéz helyzetet, vagy egy konfliktust. Szóval ez egy óriási útra való, amit a gyereknek adhatunk.
Pont ahogy mondtad te is, hogy egészséges szülőnek lehet később egészséges gyermeke, úgyhogy szerintem ez a kulcs, vagy ez az, amit érdemes megjegyeznünk, hogy mindenképp először magunkkal próbáljunk meg foglalkozni, dolgozni.
Igen, hát én abba hiszek, hogy ez egy közös együttélés a család, meg a szülő-gyerek kapcsolat, amiben hatunk egymásra. És az, hogy én mit kezdek szülőként, anyaként az élet kihívásaival, azt látja a gyerekem, azt sokkal inkább látja. Akkor említettük itt a maximalizmus, mert ezt olyan gyakran hallom, hogy mondjuk jön egy szorongó gyerek, és mondják a szülei, hogy de hát mi nem presszionáljuk őt, hogy hibátlannak kell lenni a dolgozatnak, vagy csak ötösöket hozhat. Mi ezt egyáltalán nem várjuk tőle. De hogyha megkérdezem tőlük, hogy és ők hogy vannak a saját, nevezzük így, hibáikkal, vagy hogyan reagálnak arra, ha valami nem tökéletes, akkor azért az gyakran kiderül, hogy a szülők is nagyon maximalisták magukkal. Hát akkor a gyerek ezt tanulja el, ezt látja. De nagyon gyakran a gyerek az csak egy tünet hordozó a családba, és hogy ez a család működése termeli ki, hogy a gyereknek lesz valami tünete. És hogy itt is az a fontos, hogy nem azt keressük ilyenkor a közös munkában, amikor eljön hozzám egy család, hogy ki a hibás, ki tehet róla, ki a felelős, mert mindenkinek megvan a saját története. És hogy nem a hibásokat keressük, hanem azt, hogy mit lehet tenni, hogy ezeket megfejlődjük, vagy meggyógyuljunk ezekből, vagy megtanuljunk konstruktívabban együtt élni a sebeinkkel, vagy a hiányainkkal.
Olyan gondolatok hangzottak el, amik szerintem szülőként és leendő szülőként is megfontolandók, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Dóra, és remélem, hogy sokaknak hasznos volt ez a podcast.
Én is köszönöm szépen, és örülök, hogyha hasznosnak találtad.